Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Szombat késő este Irán nagyszabású támadást intézett izraeli katonai célpontok ellen. Az adatok szerint 170 drónt, 30 robotrepülőt és 120 ballisztikus rakétát lőttek ki Izrael irányába, nem csak iráni területről. Az izraeli védelmi erők szerint a kilőtt eszközöknek a 99%-át sikerült semlegesíteni. A vaskupola mellett Jordánia és a földközi tenger keleti medencéjébe rendelt amerikai hadihajók is besegítettek a támadás semlegesítésébe. Van tehát egy kudarcos, de ettől még történelminek nevezhető támadás. Van egy több évtizedes Irán-Izrael közötti viszály. Ott van a tavaly október óta tartó háború, amelyet a Hamász és az iszlám dzsihád kezdett, mind a kettőt valamilyen szinten Irán tartja fenn, majd bekapcsolódtak a küzdelmekbe a Teherán barát terrorcsoportok Libanonban, Szíriában, Ciszjordániában, Jemenben, tehát ismét helyzet van a Közel-Keleten, és ma megpróbálunk eligazodni a kusza útvesztőkben. N. Rózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa a mai napra kész vendége. Beszélgetésünket ma délben rögzítettük. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Az iráni csapást Csirájában sikerült elfojtani, de azt mindenképp szem előtt kell tartanunk, hogy az iráni-izraeli konfliktus több évtizedes történetében Teherán most először indított hazai földről Izraelt célzó csapást, illetve ez az első alkalom, hogy a két állam között ilyen szintű közvetlen összecsapás történt a gázai konfliktus tavalyi kirobbanása óta. Mi a jelentősége az iráni támadásnak?
Tulajdonképpen itt több ok játszik közre. Az egyik az, hogy Irán az elmúlt két évben, még talán önökkel is beszélgettünk erről, elég komoly belpolitikai válságban, talán mondhatjuk ezt, volt, amelyben a rendszer próbálta konszolidálni magát, tehát befelé ezt kemény erővel oldották meg. Na most, ami a külső kapcsolatrendszert illeti, tehát miközben Iránnal szövetségben számos fegyveres csoport és egy-két kormányzat is áll a térségben, de ezt rendszeresen reklamálják, hogy Irán térségbeli politikája. Na most miközben ez időről időre különböző csapásokban is jelentkezik, akár izraeli érdekeltségek ellen, eközben azért Irán mindez idáig került el, hogy ön is mondta, a közvetlen konfliktust Izraellel. Most azonban több olyan csapás érte Iránt az elmúlt években és az egészen a közelmúltban is, amit nem hagyhatott válasz nélkül. Talán tulajdonképpen többen emlékezhetnek rá, hogy igaz, hogy ez már 4 éve volt, de a legkirívóbb, a legláthatóbb és a legsúlyosabb ilyen csapás az volt, amikor egyébként amerikai erők célzottan likvidálták az iszlám gárda Quds alakulatának, az elit alakulatnak a vezetőjét, aki ezt a külföldi csoportokkal kapcsolattartásért felelős volt, Qasem Szulejmáni tábornokot, amiért Irán válaszcsapást, bosszút ígért. Ez meg is történt pár héttel később, akkor egy Irakban levő amerikai katonai bázisnak a szélét támadták előre bejelentett módon hajnalban, tehát lehetőleg egy kiszámított csapás, miközben ezzel ugye a bosszúállás megvolt, eközben akkor letudtuk ezt a dolgot. Most nagyjából hasonló a helyzet, hiszen két héttel ezelőtt Damaszkuszban Irán diplomáciai képviseletének a konzulátus részét bombázták le Izraelhez köthető erők, vagy talán maga Izrael, illetve még azt megelőzően pár héttel korábban szintén támadásért szintén likvidáltak egy magas rangú iráni tábornokot. Úgyhogy ezek megint csak olyan támadások voltak, de főleg a konzulátus, ahol Irán talán méltán várhatta el, hogy a nemzetközi közösség megmozdul, hiszen ugye tudjuk, hogy a diplomáciai képviseletek elleni támadások. jogokat nagyon súlyosan veszi a nemzetközi jog. Ez nem nagy, ez olyan felemásan történt meg. Irán megint csak bosszút ígért, és akkor ezt végre is kellett hajtania, tehát hitelesen meg kellett mutatnia egyrészt befelé, hogy ő valóban regionális hatalom, másrészt kifelé, hogy igenis Irán komolyan veszi a vele szemben való támadások megtorlását. De egyben azt is bejelentették, ezután a ugye több mint 300 ballisztikus rakéta, drón és repülőeszközöket lőttek Izrael felé, nem mind iráni területről, de Iránnal szövetségesek is segítettek, és ugyanakkor megint csak jelezve volt, be volt amerikaiaknak, szóltak, hogy ez fog következni, de teljes nemzetközi média tele volt azzal, hogy 24-48 órán belül jön egy iráni támadás. Ugyanakkor az is elég jól kiszámítható volt, hogy az izraeli védekezés sikeres lesz, és valóban az történt, hogy Izrael és a vele szövetségesek egy kivételével, ha jól emlékszem, tudták semlegesíteni ezeket az eszközöket. Visszahulló maradványok egy gyermeket sebesítettek meg Izraelben, halálos áldozat pedig hát szerencsére nem volt. Tehát erről is azt mondhatjuk, hogy egy kiszámítottan, korlátozottan, várható hatással együtt járó csapás volt, amivel azután az iráni vezetők bejelentették, hogy részükről ezzel a dolog el van intézve, ha nem éri újabb támadás Irán területét.
És akkor folytassuk ezzel, mert hogy két narratíva van. Van, aki azt mondja, hogy az eszkalációs félelmek a támadás precedens nélküli jellege miatt igencsak jogosak, mások pedig arról beszélnek, hogy ez az iráni támadás, ez tulajdonképpen csak szimbolikus jellegű volt. Itt ezt érzem ki az ön szavaiból is, amikor ön azt mondta, hogy tulajdonképpen az iráni vezetés hát ezzel a lépéssel ott igyekezett elcsendesíteni a kemény vonalasait, akik a damaszkuszi támadás miatt gyakorlatilag bosszúért lihegtek. Tehát, hogy kinél az igazság? Eszkaláció hát, vagy szimbolikus jellegű támadás?
A legtöbb szakértő úgy véli, és nyilván ugye senki nem tudhatja előre, a legtöbb szakértő úgy véli, hogy ezzel vélhetően megáll a dolog, ugyanakkor nyilván az eszkaláció lehetőségét senki nem zárhatja ki. Nagyon nagy kérdés természetesen az lesz, hogy Izrael mit lép erre, és pontosan tudjuk, hogy ahogy Iránban is vannak olyan kemény vonalasok, akik támogatnának egy Izrael elleni ezen túlmenő fellépést, bár hát azért erre eddig, ahogy ön is mondta a felvezetőjében, ez egy új szint, ez egy új jelenség. Ugyanúgy Izraelben is, a kormányban is vannak olyan erők, amelyek követelik, vagy szeretnének Iránra visszacsapást. Itt nagyon fontos megemlíteni, hogy a Joe Biden amerikai elnök telefonon beszélt Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel, és ebben azt mondta, hogy az Egyesült Államok segít megvédeni Izraelt, ugye tegnap is, vagy tegnap előtt is a támadásban amerikaiak is segítettek lelőni az érkező repülő tárgyakat. Másrészt viszont az Egyesült Államok nem fogja támogatni Izraelt, sem úgy, hogy maga is részt venne, sem úgy, hogy a háttérből nem fog támogatni egy izraeli támadást Irán ellen. Az Egyesült Államok nem érdekelt az eszkalációban, és tulajdonképpen sem Izrael, sem Irán sem érdekelt az eszkalációban. Tehát pont ezért azt mondják a szakértők, hogy jól lehet, az eszkaláció lehetősége nem teljesen kizárható, hiszen a döntéseket emberek hozzák. Ugyanakkor a racionalitás mindkét oldalról, sőt a térség minden más országa részéről abba az irányba mutatna, hogy ne legyen eszkaláció.
Ha már eszkaláció, akkor arról is beszélnünk kell, hogy mennyire erős az iráni hadsereg, mert hogy azt láttuk, hogy a mostani támadással gyakorlatilag a Lomha drónjaikkal, a robotrepülőkkel semmit sem sikerült elérniük. Tehát gyakorlatilag 99%-át a Vaskupola, Jordánia és a földközi tenger keleti medencében rendelt amerikai hadihajók semlegesítették a ballisztikus rakétáknak, drónoknak, robotrepülőknek. Tehát mennyire felkészült az iráni hadsereg esetleg arra, hogy ha Izrael válaszcsapást mér, akkor legyen egy válaszcsapás.
Hát ez azért nagyon nagy kérdés, mert ezért az iráni képességek igen jelentős fejlesztés alatt álltak az elmúlt évtizedekben, és ugyanakkor én visszatérnék ahhoz, hogy valószínűleg ez az Izrael elleni csapás, ez iráni részről olyan szempontból is kalkulálva volt, hogy mit és mennyit lőjenek ki. Az izraeli védelmi rendszer, a Vaskupola, meg a Dávid paritjája a világ legjobb védelmi rendszerei közé tartoznak. Izrael technikai fölénye fegyverkérdésben nyilván megkérdőjelezhetetlen az egész térségben, de azért az irániak is nagyon sok mindenre képesek már, képesek precízen eltalálni célpontokat, igen pici hiba lehetőséggel, erre láttunk már példát korábban, és valóban én ezt a precizitást abban is látom, hogy nem lakókörzetek ellen irányult most sem, egy katonai bázis ellen irányult, bejelentett módon, éjszaka, tehát hogy több olyan dolog szerepelt, amit az irániak kalkuláltak, éppen hogy az eszkalációt elkerüljék. Nem biztos, hogy ki kellene próbálni az iráni képességeket, természetesen a technikai fölény még mindig Izrael mellett van, hiszen Izrael évtizedek óta nagyon komoly amerikai katonai támogatásban részesül, minden évben rendszeresen 3,6 milliárd dollárnyi katonai támogatást kapnak, és ezen túl is most akár a gázai konfliktus alatt is, a gázai övezetben zajló háború alatt is ezeknek a szállítmányoknak nem lett vége, ezek folytatódtak, úgyhogy nem gondolom, hogy össze kellene hasonlítani a kettőt, de hát persze a nagy kérdés, amit Izraelben is mindig felvetnek, hogy ezek a védelmi rendszerek bizonyos támadás mennyiséget egyszerre tudnak hárítani, de hogy azért ezek sem 100%-osak, és nyilván a támadás mennyiségétől is függ, hogy mennyit tudnak kivédeni.
Endrózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy szombaton késő este Irán nagyszabású támadást intézett izraeli katonai célpontok ellen. A mostani történetet mekkora mértékben kell összevetnünk a gázai konfliktussal, mert az, amit tavaly október óta látunk, azt tudjuk, hogy nem az izraeliek és a palesztinoknak a viszálya, a háborúskodást a Hamász és az iszlám dzsihád kezdte, és hát mind a kettőt Irán tartja fenn, és a küzdelmekbe a Teherán barát terrorcsoportok Libanonban, Szíriában, Jemen, Cisziordánia, ezek mind bekapcsolódtak. Tehát ha eszkalációról beszélünk, mennyire kell összevetni a gázai konfliktussal?
Ebben azért nagyon sok túlzott általánosítás hangzott el, olyan szempontból, hogy sem a Hamas, sem az iszlám dzsihádot nem Irán tartja el. Tagadhatatlan komoly kapcsolatok vannak, de az eltartás az egy nagyon erős túlzás. Annál is inkább, mert hogyha visszanézünk az elmúlt évtizedre, vagy két évtizedre, akkor a kapcsolatrendszernek a minősége meglehetősen hullámzó volt. Ugyanígy a libanoni Hezbollah, amelyet ön említett, való igaz, hogy van katonai szárnya, amely adott esetben akár most is ugye a gázai övezetben zajló események kapcsán rendszeresen határon át lövöldözést folytat Izraellel, ugye Izrael mindig visszavág. Azért azt el kell mondani, hogy a Hezbollah bennül a libanoni parlamentben politikai pártként, és bennül a Liban is. Tehát ennél bonyolultabb, mint hogy egyszerűen azt mondjuk, hogy egy terrorszervezet. Na most a gázai övezetben, ami zajlik konfliktus, való igaz, hogy ez a jelenlegi szakasz, a háború, az a Hamásznak a terror cselekményével, terror támadásával kezdődött október 7-én, de azért tegyük hozzá, hogy ennek is van egy 75 éves előtörténete, amely ugye a palesztin területek Izrael általi megszállását, elfoglalását, stb. Jelenti, arab-izraeli háborúkat jelenti, arab-izraeli békefolyamatot jelenti, tehát azért ez egy nagyon hosszú előtörténet, tagadhatatlan, hogy ezt a szakaszt most, ami zajlik, ezt a szakaszt a Hamász támadása váltotta ki, terrorcselekménye váltotta ki, amelyre azután válaszul Izrael állam ezzel a háborúval reagált.
Az izrael-iráni konfliktusban meddig kell visszamennünk a múltban?
Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye az izraeli-iráni viszonyban egy érdekesség van, miközben a zsidóság és Irán kapcsolatával visszamehetünk a bibliai Eszter és Mordechai történetéig, és miközben ma is él, igaz, egy egyre fogyatkozó, de a Közel-Keleten, Izraelen kívül még mindig a legnagyobb zsidó közösség Iránban él, akik alanyi jogon küldenek képviselőt az iráni parlamentbe, ez mondjuk egy érdekesség. Aközben Izrael állam megalakulása nyilván egy új szakaszt jelentett, bár amíg az iszlám forradalom nem következett be, az újonnan megalakult Izrael állam és a Sah irányja között nagyon jó kapcsolatok voltak. Igazából az iszlám forradalom volt, ami változtatott ezen, hiszen az iszlám forradalom nem ismeri el Izrael államot, és általában, most idézőjelbetében mondom, mert idézett, a Jeruzsálemet megszállva tartó cionista rezsimként szeret hivatkozni rá. Tehát van egy ilyen kettősség, hogy a zsidóság az egy kicsit más történet, mint Izrael állam maga, és tulajdonképpen ennek a mai kapcsolat, illetve mai hát kapcsolat nem létének az alapja az, hogy az iszlám köztársaság máig nem ismeri el Izrael államot.
Itt beszéltünk a gázai konfliktus és Irán kapcsolatáról. Iránnak érdeke tovább gerjeszteni ezt a konfliktust, vagy megelégszik azzal, hogy az Ábrahám egyezmény az gyakorlatilag itt most felborult?
Hát Iránnak semmiképpen sem érdeke gerjeszteni a konfliktust. Én azt gondolom, hogy Iránnak véletlenül az az érdeke, hogy őt lehetőleg ne támadja senki. A gázai háború, azért legyünk őszinték, az egész Közel-Keleten, de talán ezen bőven túlnyúlóan is a világban számos helyen nagyon komoly kérdőjeleket vet fel. Ugyanakkor most ez az iráni támadás Izrael ellen nyilvánvalóan egy kicsit visszahozza a korábban meglévő szimpátiát, vagy legalábbis együttélésre törekvést más országokban, úgyhogy ilyen szempontból van egyfajta változás. Az Ábrahám megállapodások az egy kicsit más történet, ugye, mert hogy 2020-ban 4 arab állam kötött ilyen úgynevezett Ábrahám megállapodást Izraellel, ezek az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Marokkó és Szudán, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy miközben az emírségekkel elég jól haladtak a gazdasági kapcsolatok, azért ez a gázai háború megakasztotta ezeket a megállapodásokat, jól lehet, nem törte meg, nem oldotta fel. De minden esetre ebben a pillanatban nincs olyan arab kormány, amely Izraellel látványosan és nyíltan együtt tudna működni, és ez egyértelműen Izrael katonai tevékenységének, illetve az éhezésnek, a haláleseteknek, a nélkülözésnek, stb. A tragédiáknak, amiket látunk a gázai övezetben, ennek köszönhető. Még azt érdemes hozzátenni, talán sokan hallottak róla, hogy az Egyesült Államok igen komoly nyomást gyakorolt Szaúd-Arábiára, éppen az október 7-i terrorcselekmények előtti év nagyjából abban telt, hogy Szaúd-Arábia is kössön Ábrahám megállapodást Izraellel, a szaudiak megmondták a feltételeiket, és ez azután, bár a tárgyalások haladtak, a média többnyire azt mondta, hogy na mindjárt megállapodnak, ez annál azért egy kicsit bonyolultabb volt, de minden esetre a napirenden volt. Most a gázai háború ezt megint csak alapjaiban akasztotta meg, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a szaudiak is megmondták többször hivatalosan, hogy a továbbiakban is a napirenden van, vagy lehet egy Ábrahám megállapodás, de immár a legelőre, a követelések közül a legelső pontnak előugrott palesztin állam a kérdés.
Zárásként a mi lesz most kérdés rendkívül fontos. Itt lehet erre a kérdésre nem spekulatív választ adni? Gondolok itt arra, hogy az irán-izraeli konfliktusnak az elfajulása a teljes világgazdaságra kiható válságot idézhet elő, tehát Irán le tudja zárni a legsérülékenyebb energiakereskedelmi gócpontját a világnak.
Igazából Irán sokszor fenyegetőzött már ezzel, de gondoljunk bele, hogy mivel az iráni infrastruktúra is úgy van felépülve, hogy a Hormuzi szoroson keresztül tud kiszállítani, ezért ezt igazából sosem lépték meg. Tehát ezt azért nem tartom nagyon valószínűnek, ugyanakkor hát nem tudjuk, hogy hogy fog véget érni ez a konfliktus. Sem az egyik, sem a másik. Tehát sem az iráni-izraeli, sem a gázai háború.
A Richard Kemp brit volt ezredesnek a figyelmeztetését, azt, amit a Daily Telegraphban tett közzé, azt szem előtt kell tartanunk, idézem, a világ a háború szélén áll, mert Izraelnek nincs más választása, válaszolnia kell az Iránból indított támadásra.
Ebben nem vagyok teljesen biztos. Nyilván vannak olyan erők sokan Izraelben, illetve az izraeli kormányban is, akik ezt így vélik. Én azért hadd bízzak a józan észben, hiszen ha egy ilyen cost-benefit elemzést vettünk, akkor egyik országnak sem érdeke a háború eszkalációja.
En Rózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa. Köszönöm a válaszait.
Köszönöm én is.